Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 7. Zsoltárt énekeljük. A 7. Zsoltárunkat első versével énekeljük, így kezdődik ez az ének. Ó, én Uram és én Istenem, te benned vagyon reménységem. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 246. énekünket énekeljük. 246. énekünket, amit a 235. dicséret dallamára éneklünk. A 246. éneket mind a 4 versével énekeljük el. Az első verse így kezdődik, adj Úristen nékünk szent lelket, szent igédben építs meg minket.
Szent igény.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, Ézsaiás próféta könyvének 6. részéből, az első 4 versből. Ézsaiás próféta könyvének 6. részében az első 4 vers így szól hozzánk. Amely esztendőben meghal a Uzziás király, látám az urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betöltötte a templomot. Szeráfok állanak vala felette, mindeniknek 6-6 szárnya vala, 2-vel orcáját fedébe, 2-vel lábait fedébe, és 2-vel lebegett. És kiált vala egy a másiknak, és mondá, szent, 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 a seregeknek ura, teljes mind a széles föld az ő dicsőségével. És megrendülének az ajtó küszöbei a kiáltónak szavától, és a ház betelt füsttel. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Most gyertek fennállva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennyei atyánk az Úr Jézus által, téged dicsér, téged magasztal a szívünk ezen az Isten tiszteleten is. Téged, aki teremtetted a mindenséget, téged, aki kezedben tartod azt, aki hordozod, gondját viseled. Téged dicsérünk, aki az ellened lázadó embereknek, a bűnösöknek szabadítót küldtél, aki kiszabadítsa őket a kárhozatból, és örök élettel, üdvösséggel ajándékozza meg őket. Köszönjük néked, atyánk, az egyetlen üdvözítőt, a te drága fiadat, Krisztust. Köszönjük néked, Krisztusunk, hogy megváltónká lettél nékünk, de Urunk is vagy, hiszen kezedbe adatott minden hatalom menjen és földön. Magasztalunk téged, mint a mindenség teljhatalmú vezetőjét. És kérünk téged arra, hogy szent lelked által ma szólíts meg bennünket is, és hát, hogy megérthessük a Biblia szavait, és hadd indítsál azokon keresztül bennünket te magad, a te imádásodra, a te követésedre, a te szeretetedre. Kérünk téged arra, hogy fogadd el hálaadásunkat azért, mert itt vagy közöttünk, és hisszük, hogy ma is megdicsőíted magad közöttünk. Köszönjük, hogy így töltöd be minden szükségünket. Látod, hogy ki milyen szívvel, lélekkel, gondolatokkal jött ide. Látod az örömeinket is, látod a bánatainkat, szomorúságunkat, kétségbeesésünket, vágyakozásainkat, és mindent, ami bennünk van. Kérünk, hogy szúj hozzánk úgy, ahogy az szerinted a legjobb, a legmegfelelőbb, és adja szívünkbe bizalmat és hitet a te drága igéd után. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket, atyánk a Krisztusért. Amen. Kedves testvéreim, a 173. énekkel készüljünk az ige hirdetésre, a 173. énekünk éneklésével. A 173. énekünk így kezdődik, nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére. Isten tiszteletünk alapigéjét a Zsoltárok könyvéből olvassuk, a 113. Zsoltárt. leülve hallgassátok meg ezt az igerészt. A 113. Zsoltár így szól. Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek az Urat, Úrnak szolgái! Dicsérjétek az Úrnak nevét! Áldott legyen az Úr neve mostantól fogva és örökké! Napkelettől fogva napnyugatig dicsértessék az Úr neve! Felmagasztaltatott az Úr minden pogány nép felett, dicsősége túl van az egeken. Kicsoda hasonló az Úrhoz, ami Istenünkhöz, aki a magasságba lakozik, aki magát megalázva tekint szét mennyen és földön. Aki felemeli az alacsonyt a porból, és a szűkölködőt kivonsza a sárból, hogy odaültesse őket a főemberek közé, az ő népének főemberei közé. Ki beülteti a meddőt a házba, mint magzatoknak anyját, nagy örömre. Dicsérjétek az Urat! Kedves testvéreim, számtalan ember éhezik lelkileg azért, mert nem látja Isten dicsőségét. És a sokféle gonddal megterhelt szívüket és a nehéz terhek alatt roskadozó lelküket megvizsgálják, mégsem ezt állapítják meg. Isten fensége, dicsősége sokak számára ismeretlen gyógyszer. Vannak kedveltebb gyógyszerek, amik azonban csak átmeneti segítséget nyújtanak. A templomokban is elhangzanak olyan igehirdetések, melyek nem Isten nagyságának a légkörét, nem az ő fenségének a jó illatát árasztják. Lehet, hogy untatnak, vagy szórakoztatnak, esetleg idegesítenek, de semmikért nem elégítik ki lelkünknek legnagyobb sóvárgását, amit egy bibliai alak így fejezett ki, mutasd meg nékem a te dicsőségedet. Mutasd meg nékem a te dicsőségedet. Erre van, testvéreim, nekünk mindnyájunknak a legnagyobb szükségünk. Lássuk Istennek a fenségét. Több tényt is sorolhatnék nektek, ami szükségessé teszi, hogy Isten dicsősége felragyogjon előttünk, tudatosuljon, egészen tudatosuljon, és újra tudatosuljon a lelkünkben, a szívünkben. Egy példát hadd mondjak a sokból. Ez a leghatékonyabb lelki gyógyszere a belső szívbeli fájdalmainknak. Olvastam egy fiatal családról, akik akkor kezdtek el templomba járni, amikor az egyik kisgyermeküket egy felnőtt és gonosz ember szexuálisan zaklatta. Ez a szülők számára egy borzasztó trauma volt, természetesen. Úgy érezték, hogy el kell menniük egy református templomba. És abban a templomban, ahova betértek, éppen a lelkész Istennek a fenségéről tartott egy igehirdetés sorozatot. Isten dicsőségéről beszélt vasárnapról vasárnapra. Néhány hét múlva odament a lelkészhez az édesapa, és azt mondta neki, tiszteletes úr, ez volt az életünknek a legnehezebb hónapja. És tudja, mi adott erőt nekünk? Hogy el tudjuk ezt hordozni? Isten fenségének a látása. Isten dicsőségének a látása, amiről igét hirdetett. Ez volt a szikla, ami megtartott bennünket ezekben a nehéz napokban. Ami megerősített bennünket. Ez a kis történet is jelzi, testvérek, hogy Isten fenségének, Isten dicsőségének a meglátása, megértés a Biblia alapján nagy jelentőséggel bír a számunkra. Ma úgy szokták mondani, releváns dolog. Érdekes módon, ha valóban körbeadnánk egy kérdőívet, amire rá lehetne írni, hogy kinek mi a legnagyobb kívánság, akkor biztos, hogy ez nem lenne rajta. Tudnélik, hogy Isten dicsőségét lássam. Mégis szeretném a figyelmetekbe ajánlani ezt. A legnagyobb szükségünk az Isten nagyságának, fenségének a látására van. Én szeretnék most ezen az istentiszteleten is, de majd a következő istentiszteleteken is beszélni a trónon ülő Istenről, a fenséges, a dicsőséges Istenről. Olyan emberként szeretnék róla beszélni, akit magát is lenyűgöz, lelkesít, elbűvöl, megragad az Istennek ez a nagysága, amiről beszélek. Én nagyon szeretek Isten lényével foglalkozni. Ilyen emberként szeretném nektek a következő hetekben Isten dicsőségét a magam törékeny vagy gyenge eszközeivel lefesteni. Szeretném, ha látnátok az ő szentségét, az ő igazságosságát, az ő szeretetét, a hűségét, a bölcsességét, és ki tudná felsorolni, hogy még mit, mi mindent, ami Isten tökéletességei közé tartozik. Azt szeretném, ha általam is megdicsőülne Isten, sőt, még inkább azt szeretném, hogyha ő magát dicsőítené meg előttetek, és ő magát mutatná meg a szíveteknek, lelketeknek, hogy lássátok az ő fenségét. Értsétek az ő fenségét, higgyétek az ő fenségét. Meggyőződésem, hogy mindnyájunknak nagy szüksége van arra, hogy legalább egy héten egyszer valaki szóljon nekünk róla. Legalább egy héten egyszer. Nos, e bevezetők után forduljunk az élő, igaz Isten felé, és vezessem a gondolatainkat ez a felolvasott Zsoltár, a 113. Zsoltár. Ennek három fő része van. Az első rész felszólít minket Isten magasztalására. A középső rész magasztalja Isten mindenek felett való hatalmát, lényét. A harmadik rész pedig példákkal illusztrálja az ő cselekedeteit. Nézzük először a felszólítást. Az első három versben a Szentlélek felszólítja arra az Isten szolgáit, nem az urait, van, aki az Isten urának képzeli magát, nem, az Isten szolgáit szólítja fel arra, hogy dicsérjék az Urat. Ti, akik tudjátok, hogy kicsoda ő, mert a szolgái vagytok, magasztaljátok őt. Háromszor hangzik el ez a felszólítás az első versben. Isten igaz ismerete vezessen titeket, a szolgáit az ő imádatához, magasztalásához, dicsőítéséhez. Hozzánk is szól ez a parancs, nem csak a régiekhez, akik régen olvasták ezt a Zsoltárt, hanem hozzánk mai emberekhez is. Ha az Úr szolgái vagyunk, ha ismerjük az Urat, vagy éppen talán nem is ismerjük, de majd megismerjük, az ő ismerete juttasson el bennünket az ő újongó, örömteli magasztalásához. Engedjünk a felszólításnak, ami nekünk is szól. Úrnak szolgálj! Dicsérjétek az Urat! Magasztaljátok az Úr nevét! Ennek a dicséretnek, amire felszólítást kapunk, testvéreim, végtelennek kell lennie. Úgy olvassuk az igében, mostantól mindörökké. Mostantól, amíg élek és élsz. Az utolsó leheletedig, és utána is, a halálod után, örökké, az ő országában, ott is föl kell csendülnie, mostantól fogva mindörökké az Isten dicsőítésének. Isten végtelen, és ezért az imádatának is végtelennek kell lennie. De nem csak idői értelemben, hanem térbeli értelemben is mindenhol magasztaltatnia kell az ő nevének. Dicsőítessék, olvassuk az írásban, napkelettől napnyugtáig. Vagyis mindenhol, nem csak itt-ott, hanem mindenhol a teremtett mindenségben, Új-Szegeden is. A mi családi otthonainkban is, a tanyán is, ahol élünk. Nincs az a hely, ami kivételt képezne. Senki nem lehet sehol sem néma, nem tarthatja vissza az ő imádatától senki sem önmagát. Mindenkor és mindenhol. Dicsőítessék az Úr! Kedves testvérek, ez nem valami szomorú cselekedet, ahogy utaltam is rá az előbb. Ez nem valami kényszeredett dolog, amit savanyú képpen lehet csinálni. Az Úr dicsőítése, az ő áldása, az örömteli dolog. Az egy felszabadult dolog. Az egy szárnyaló dolog. Nem könnyek között csináljuk, bár előfordulhat, hogy könnyek között is kell magasztalni az Urat, de könnyek között is boldog szívvel lehet magasztalni az Úr nevét. Dicsőítsétek az Urat! Ebben a világban, testvéreim, a legnagyobb bűn, amit elkövethet egy ember, az az, hogy nem enged ennek a felszólításnak. Hogy nem dicsőítjük az Urat. Nem az az ember legnagyobb bűne, hogy lop, csal, hazudik, gyilkos, tiszteletlen a szülőjével vagy bárkivel szemben, hanem az, hogy nem dicsőíti Istent. Vagyis nem Isten nevét emeli föl, hanem a saját magáét. Magát isteníti, és ezért a maga nevét akarja felmagasztalni mindenek fölött. A Biblia mindenhol arról beszél nekünk, hogy ez a legnagyobb bajunk. Nem akarjuk Isten dicsőíteni, magunkat akarjuk dicsőíteni. Aki ebben az állapotban van, az van a bűn állapotában. Bűnös ember az, aki nem dicsőíti Istent. Aki nem áldja az ő nevét a szívébe, a lelkébe, az életével. Nézzétek, a mai emberek legtöbbje sajnos mindig azon fáradozik, hogy magának szerezzen nevet. A maga nevét, a maga fényezze, ahogy szoktuk mondani. Magának szerezzen dicsőséget. Az én nevem magasztaltassék. Az én jó hírem, az én sikerem, az én jó sajtóm legyen. Isten ugyan már kit érdekel. Nyugodtan borítsa feledés, szégyen, gyalázat, káromlás. Ha az én nevemet borítaná, ugyanaz már rég fölháborodtam volna, vérig sértődve és bosszút állnék. De hát Isten neve, az ő nevének a megdicsőülése kit érdekel. Engem ismerjenek, ne őt ismerje, engem. Mert én vagyok méltó minden dicsőítésre és dicsőségre, és ha valaki nem adja meg, akkor majd kicsikarom tőle, hogy elismerjen engem, hogy felemelje a nevemet, hogy becsüljön engem. Ó, dehogy nem teszünk mi egy lépésre Isten dicsőségéért. Dehogy is. Családunkba se, testvérek. Sokszor a családunkba se teszünk. Saját családtagjainkat is átkozzuk meg, gyűlöljük meg, haragszunk rájuk meg, nem tudom, mit csináljuk velük. Mert nem adják meg nekünk a dicsőséget. Apiszok csirkefogó. Az unokám, a menyem, a vőm, a nem tudom, anyósom, apósom, aki nem akar engem elismerni. És aztán megnézheti magát, mert a nevemet nem dicsőíti, nem tiszteli. Magunknak nevet szerezni. Magunknak dicsőséget szerezni. De az Úrnak az eszünkbe se jut. Calvin azt mondja, lehet-e aljasabb dolog? Lehet-e aljasabb dolog, ha az Úr nevét nem, vagy csak ritkán és nehézkesen magasztaljuk. Pedig elragadtatott bámulattal kellene eltöltenie gondolatainkat. Változtatnunk kell ebben, testvérek, az Isten lelke, igéje, hadd indítson bennünket most is. Az a dolgunk, hogy dicsőítsük az Urat, hogy az ő nevét emeljük föl, az ő fenségét állítsuk az emberek elé is, de magunk elé is. És őt, az ő nevét dicsőítsük, dicsérjük mindenek előtt és mindenek fölött. Mindegy, hogy mik vagyunk, lelkész, vagy favágó, presbiter, vagy édesanyja, aki az otthonában kilódik a kisbabájával, vagy a gyermekeivel. Mindegy, szívébe, lelkébe az embernek az a dolga, hogy kövesse az írás szavát. Dicsérjétek az Urat. Mindenhol és mindenkor. A valódi hívő ember mindig innen ismerszik meg, testvérek. Innen ismerjük meg, hogy nem magát akarja mutogatni, nem a maga ügyességét, tehetségét fitoktatja, hanem Istent fitoktatja. Istennek akar nevet szerezni. A hívő éppen ebben a ténykedésben találja meg egyébként a boldogságát is. Sőt, nem csak a hívő, az ember ebben találja meg a boldogságát, testvérek. Az az ember, aki szüntelen magának akarja nevét fényezni, és ő akar a középpontba állni, nem lesz soha boldog ember. Aki Isten nevét fényezi, aki őt dicséri, dicsőíti, az az ember boldog lesz. Mert tulajdonképpen erre teremtettünk, testvérek. Hogy Isten nevét dicsérjük és magasztaljuk. Ő érte teremtettünk, és nem önmagunkért. És ha ebben gyakoroljuk magunkat, akkor boldog emberek leszünk. A boldogság titkát tárja elénk az íg, amikor azt mondja, dicsérjétek hát az Urat. És boldogok lesztek, nem csak itt a földön, hanem örökké boldogok lesztek. Nos, a háromszor szent Istenhez, Ézsaiás könyvében olvastuk, hogy az angyalok így kiáltanak, hogy szent, szent, szent a seregek ura. A háromszor szent Isten nevéhez illik a háromszori felszólítás, amit a Zsoltár elején olvasunk. Dicsérjétek, magasztaljátok, áldjátok az Urat, az ő nevét. Ez az első, amire ez a Zsoltár most felszólít bennünket. A második üzenetre áttérve, ez a Zsoltár nagyon szépen lefesti nekünk Istennek a fenségét. Mint egy bemutatja nekünk azt az Istent, akinek a dicséretére hív. Olyan jó, hogy Isten bemutatkozik nekünk a Bibliában, ebben a Zsoltárban is. Ha nem tenné ezt, akkor nem is tudnánk róla semmit sem mondani, csak amit kigondoltunk, vagy elképzeltünk róla, de így, hogy ő beszélt magáról, így igaz dolgokat tudhatunk felőle. Ezek azok, amiket ő mondott magáról. És ezek olyan dolgok, amik mind méltóvá teszik őt arra, hogy dicsőítsük, és magasztaljuk, áldjuk őt szüntelen és mindenhol. Az első dolog, amit mond az Úr, minden nép felett Úr. Minden nép felett Úr. Ők teremtette a népeket. Hogy olvassuk a Bibliában, egy vérből teremtette az egész emberiséget. És kijelölte azt, hogy egy nép hol éljen, milyen földrajzi határok között, és mikor, a történelemnek melyik időszakaszában. Isten mintegy vezeti a történelmet. Olvassuk a Bibliában mindenhol, hogy ő, amikor eljön az ideje, akkor egy népet hoz elő, a semmiből, mint például Izrael népét. Aztán, amikor eljön az ideje, akkor elviszi őket a fogságba, utána kihozza őket a fogságból, beviszi őket az ígéret földjére. Egész történelmükben megmutatkozik az ő fensége. Valaki azt kérdezte, egy ateista király kérdezte ott a kancellárjától, hogy mondjanak neki egy Isten bizonyítékot, és akkor valamelyik kancellár azt mondta, Uram, a zsidók, az ő történelmükben megjelenik Isten, mint történelem formáló Úr. És a Bibliában máshol is nem csak a zsidók életét formálja, viszi Isten, hanem olvassuk, hogy ő támasztja fel az Asszíriának a királyát, Babilonnak a királyát, a nagy világbirodalmakat, majd utána ő süllyeszti el ezeket az általa felhozott birodalmakat. A népek, azt mondja Ézsaiás könyve, semmik ő előtte, mint por a serpenyőben. A legnagyobb könnyedséggel viszi előre a történelmet, a teremtéstől egészen az utolsó ítéletig, ahogy a Biblia elénk adja ezt a hatalmas ívet, a történelmünknek ezt az ívét, ahol most valahol mi is ott vagyunk. Mert a magyarok sorsa is Isten kezébe van, hogy a himnusz bibliás írója láttatja velünk, Kölcsei. Isten áld meg a magyart. Te hoztál föl minket Kárpát-Szentbércére. És te lengettél értünk kalászt Kunság mezején. És így tovább. Mindenhol Istenről beszél a himnuszunk. Mert Isten kezébe van a mi népünk is. A világ történelme, testvéreim, nem a politikusok kezébe van. Nem a pénzemberek, nem a bankok kezébe van, nem a katonák kezébe van. Úgy látszik talán, de mind ezek az emberek, katona, politikus, bankár, mindenki Isten kezébe van. Mindenki az Isten kezébe van. Mi is az ő kezébe vagyunk, a saját kis egyéni élettörténetünk is az ő kezébe van. Isten Úr a népek felett. Amikor eljön az ideje, akkor eltüntet egy népet. A hetitta népet például eltüntette Isten, de más népeket is. Sokáig azt hitték a régészek, hogy nem is volt ilyen nép soha, csak a Bibliában van megnevezve ez a nép. Míg aztán megtaláltak egy nagy régészeti leletet, és rájöttek, hogy ott van fölírva a hetitta népnek a neve. Mégiscsak igaza volt a Bibliának, volt ilyen nép. Sőt, nem is akármilyen nép volt, egy hatalmas, kulturálisan fejlett nép, a hetitták birodalma, a hetitták népe, és egyszer csak eltűntek, mintha nem lettek volna. Isten fölemel népeket, és aztán eltünteti őket. Eltüntette Isten a kánaánit, a népeket is. Eljött az idejük, mondja Isten Mózesnek. Vége a türelmemnek velük kapcsolatban. Eltörlöm őket, a nevüket is az ég alól. Nem lehetnek itt tovább. Isten vezeti a népek sorsát. Ő a történelemnek az ura, hogy szoktuk ezt mondani. Ez az első, ami az ő dicsőségét jelenti. A népek fölött áll Isten. Sőt, azt mondja aztán a Zsoltár írója, hogy dicsősége túl van az egeken. Az Isten ragyogó fensége túl van az egeken. Az egek kifejezés, az egész teremtett világot hadd jelentse itt most a számunkra. Az anyag, tér, idő, információ, világot. A teremtett mindenséget, a kozmoszt, az univerzumot. Amit meg tudunk látni, amit tudunk vizsgálni, kutatni a mikrokozmoszát, a makrokozmoszát, az embert beleértve, az embernek nem csak a testi részét, hanem a lelki részét is beleértve, az egek fölött áll, az egész teremtettség fölött, amiben annyi sok szépség van, annyi nyomorúság is van benne, miattunk, emberek miatt. Az egész teremtettség fölött áll Istennek a dicsősége. nem csak a népek fölött, az egész mindenség fölött áll a dicsősége. És azt mondja harmadszorra Zsoltár, hogy a legmagasabb mennyben trónol Isten. Vagyis a láthatatlan világnak a legmagasabb pontján van Isten. Azt akarja érzékeltetni ezzel a képpel, hogy nem csak a népek, nem csak a teremtett világ egésze, az univerzum, hanem a láthatatlan világ is Isten alá van vetve. A láthatatlan világ, amiről csak a Biblia beszél nekünk, ahol vannak az angyalok, van a sátánnak a világa, a démonaival, a halottak birodalma, amit mi nem tudunk most látni, elrejtetett a szemünk elől, de ezek fölött is ott van Isten trónja, mert ezek is a lábai alá vannak vetve. Nincs egy pontja sem a mindenségnek, mondja a Zsoltáros, ami ne állna Istennek az uralma, a befolyása, az irányítása alatt. Teljes hatalommal bír. Senki nem győzheti le, senki nem állhat eki ellen. Akár akaratát, a határozatait, a tanács végzését, hogy a régi Károli mondja, megvalósítja. És senki nem akadályozhatja meg. Senki meg nem foghatja a kezét. Senki nem keresztezheti az útját ennek az Istennek, akiről beszélünk. És még valamit hozzáfűz a lélek. Ez az Isten magát megalázva tekint szét mennyen és földön. Magát megalázva tekint szét mennyen és földön. Mit akar ez jelenteni? Azt, testvérek, hogy ez a páratlan, mindenek felett álló Isten, a mi Istenünk nem feledkezik bele önmagába, nem feledkezik be a maga helyzetébe, nem magával van elfoglalva, hogy a régi görög filozófusok mondták a létpiramis csúcsán lévő istenségükről, akit elképzeltek. Nem, hanem ő onnan az ő pozíciójából, a helyzetéből kitekint, letekint és látja mindazt, ami alatta történik. Látja a láthatatlan világban az angyalokat, a démonokat, a sátán, mindenkit lát. Látja a halottakat is. Előtte vannak a földi életnek a dolgai. Mi emberek, a népünk, a történelem egész menete, az élettelen világ, az anyagi világ, az élő világ, Isten átlátja ezt az egészet. Széttekint mennyen és földön. Úgy tudnám ezt érzékeltetni, hogy mikor fölmászunk egy magas hegycsúcsra, és nagy nehezen fölküszködjük magunkat 2000 méter fölé, mondjuk, akkor lenézünk, és elénk tárul a táj. Lenézünk. Széttekintünk, látjuk az utat, ahol jöttünk. Látjuk a völgyeket, a hegycsúcsokat, amik fölé emelkedtünk már. Gyönyörű panoráma tárul elénk. Isten elé is oda tárul az egész teremtett világnak, általa teremtett mindenségnek a panorámája. Nem magába feledkezik, hanem nézi ezt a világot. Aki, mint akit érdekel ez a világ, mint aki törődik ezzel a világgal. Ő, aki tevékenyen nem el van valahol, hanem letekint és foglalkoztatja ez a világ. Nagyon is foglalkozik ezzel a világgal. Benne a mi kis porszem életünkkel is. Nem csak az angyalok világával foglalkozik, a mennyekkel. Megértenénk, hogyha csak az angyalokkal foglalkozna, mert azok legalább szent lények, tiszta lények. De a földre is tekint, ahol mi vagyunk, azt mondja Calvin, ezek a mocskos csúszómászók. Így beszél rólunk. Ahol itt vagyunk, ide is letekint Isten. És lát minket is, és törődik velünk is. Úgy, ahogy a Zsoltárokon kívül más helyeken is olvassuk a Bibliában, hogy Isten megszólal, és azt mondja, kicsoda olyan Isten, mint én, aki a magasságban és a fenségben lakozom, de a szegénnyel is, és a megtört szívűvel is. Miután így leírja, testvérek, Istent a Zsoltár író, a népek fölé, a teremtett világ fölé, a láthatatlan teremtett világ fölé emeli, és azt mondja, hogy ő onnan letekint és foglalkozik a lábai alatt lévőkkel. Megkérdezi, akkor kicsoda hasonlítható a mi Istenünkhöz? Kicsoda hasonlítható a mi Istenünkhöz? Elgondolkoztató kérdés. Eltöprenghetünk, hogy vajon van ehhez az Istenhez hasonló lény? Találunk talán a vallás történetben ilyen lényt? Nem találunk, testvérek. Higgyétek el, nem találunk ilyen lényt. Talán a mi Istenünk, amit kitaláltunk, vagy akit kitaláltunk magunknak, az ilyen? Nem ilyen, testvérek. Az általunk kitalált Istenek nem ilyenek. Keresgélhetünk a filozófiában, a teológiában. Nem találunk senkit, aki hasonlítható volna hozzá. Hasonlíthatót se találunk. Ugye szoktuk ezt mondani, hogy hasonló dolgokat lehet összehasonlítani, de mondjuk elég nehéz összehasonlítani egy nagy körtét, mondjuk egy szilvával, vagy én nem tudom, egy darab követ egy kiló kenyérrel. Mert ez nem ugyanarról beszélünk, ezek nem egy kategóriába esnek. Igazán ezt akarja mondani a Zsoltáros, hogy Istennel nem esik senki egy kategóriába. Ő hozzá nem lehet hasonlítani senkit, mert egy külön kategóriát képez. Ő abszolút fölötte áll mindennek. Hasonlíthatót nem találunk ő hozzá. Ő más létszint, más létmód. Ő fölötte áll a mindenségnek, abszolút egyedülálló, abszolút páratlan, akivel nem lehet még csak egy lapon sem említeni senkit és semmit. Legyen akármelyik vallásnak az istene, vagy istensége. Testvérek, úgy engednünk el, hogy ez a Zsoltár, benne a Szentlélek Isten úgy fölemelje a tekintetünket. Úgy érzitek ezt, hogy az a Zsoltár, ami állunkat, ha így szabad így képpel kifejezni magamat, hogy így mintha megfogna és mondaná, ne oda nézz már az orrod elé, hanem egy kicsit följebb nézzél, és így felemelni a tekintet, hogy a gyerek is, amikor előttünk áll, és akkor oda nyúlunk, és na, szégyenkezik a gyerek, és bámulja a földet, és egy kicsit alányulunk az állának, hogy nézzél föl ide édesapára, jó? És ha velem beszélsz, vagy én beszélek, hogy nézz a szemembe. De a Zsoltár is azt mondja, hogy nézd, emeld föl a tekintet, ne a népeket lássad, ne csak a történelem menetét, ne csak a teremtett világot, hanem följebb nézzél. Lásd a láthatatlan világot, és az fölött álló Istent, aki fölött már nincs senki és semmi. Vedd már észre őt. Annyira bele tudunk, testvérek, feledkezni abban, ami az orrunk előtt van. Nézzük magunk előtt a földet. És ez bizonyos fokig természetesen érthető, mert kell foglalkoznunk azzal, hogy mit együnk, mit ígyünk, mivel ruházkodjunk. Kell foglalkoznunk a földiekkel. De hát kellene foglalkoznunk a mindenen túllévő, a mindenek fölött álló Istennel is. Belefeledkezünk a fájdalmainkba, a hiányainkba, a gyötrődéseinkbe, a pénztelenségünkbe, mit tudom én, betegségünkbe, terhekbe, félelmeinkbe, a szomszédba, a nem tudom én kibe, ezekbe bele tudunk feledkezni. Órákon keresztül, napokon, heteken keresztül rágódunk a múlton, félünk, szorongunk a jövőtől, és nézzük magunk körül a földet. És nem tudnak minket rávenni arra, hogy felemeljük, de hát az Isten hadd vegyen már rá minket arra, hogy lássuk már meg őt is, aki a mindenség fölött van. Emeljük fel a tekintetünket, mondja az írás. És lássuk meg ezt a szemét, aki uralja a mindenséget, és ismeri az alatta elterülő mélységet minden rezdülésével. Isten dicséretére hív az első részben ez a Zsoltár, és utána lefesti nekünk azt a valakit, akit dicsérnünk kell, akit magasztalnunk kell, és lehet. Ezek után pedig, testvérek, ez a Zsoltár a harmadik részében példákat idéz annak igazolására, hogy a hatalmas Isten mennyire törődik az emberekkel. Velünk ellene lázadó, a magunknak nevet szerezni akaró, és őt nem dicsőítő embereke. Mennyire törődik velünk. És itt olyan példákat sorol fel a Zsoltár, amiknek voltak éppen egy a közös nevező, egy a lényege, hogy Isten betölti embereknek a szükségeit. Rászoruló emberek életébe cselekszik. Mit mond? Először azt mondja, hogy ő, amikor a menny magasából, hogy így mondjam, az ő trónjáról letekint a földre, és látja az emberek fiait, akkor felemeli az alacsonyt a porból. Felemeli az alacsonyt a porból. A másik, amit mond róla, hogy a szűkölködőt, a szegényt kihúzza a sárból. És a harmadik, amit mond, hogy beülteti a meddőt a házba, mint magzatoknak anyját. Ezek olyan emberek, akiknek valami nagyon-nagyon fontos, hiányzik a szívéből, a lelkéből, az életéből. És Isten ezekhez, lehajol ezekhez az emberekhez, és kiemeli őket, megszünteti azt a szükségletet, ami van az életükben, és betölti azt. Egy más élettel ajándékozza meg őket, amikor közbeavatkozik az életükben. Lehet, hogy valakinek nincs anyagi elég anyagi, nincs gyermeke, anyai öröme, nincsen szabadsága, nincsen segítsége. Én nem tudom, ki tudja, hogy mi nincs neki, mi hiányzik neki. Isten az ő akarata szerint úgy tud beleavatkozni ma is a sorsunkba, testvérek, hogy ezt az ürességeket, ezeket a hiányokat felszámolja, megszüntet, és az ő kincseivel tölti be, az ő ajándékaival tölti be. A kis embereket, akiket mindenki eltapos, felemeli a porból. A szegényeket is ki tudja húzni a sárból, amiben beleragadtak. És a terméketlen nőkön is könyörül, és gyermekek édesanyjává teszi őket. Ha akarja, mindezt elvégzi, ahogy el is végezte már sokak életében. Képes az ő könyörületével, irgalmával, szeretetével felszámolni a hiányainkat, amik a földi életben sokszor jelentkeznek. De testvérek, ha azt mondjuk, hogy az említett hiányosságok súlyosak, azért ezeknél sokkal súlyosabb hiányosságot hadd mondjak nektek, amit ugyancsak Isten tud megszüntetni. Ez az Isten hiányunk. Mint hogyha a Zsoltáros nem is csak a földi dolgokról akarna itt beszélni, hanem lelki dolgokról. Mint hogyha azt mondaná, hogy az a kisember, aki lent van egészen, aki a porban van, az azért van ott, mert nincs Istene. Az a szegény azért van beleragadva a sárba, mert nincs Istene. A meddő azért meddő, mert nincs Istene. Az Isten hiány, a legnagyobb hiány az összes hiányaink közül, testvérek. Lehet, hogy mi más tartunk a legnagyobb hiányosságnak az életünkbe, de a legsúlyosabb hiány betegségünk, ha szabad így mondanunk, ugye? Hiány betegségünk az Isten hiány. A legnagyobb jó, ahogy mondták a régi teológusok, a jónak az összessége, a summum bonum, a legfőbb jó hiányzik a szívünkből, az életünkből Isten. Nincs szegényebb ember annál, nincs alacsonyabb, nincs meddőbb ember annál, mint akinek nincs Istene. És Isten, testvérek, ezt az istentelen embert kiemeli ebből az állapotból, mert oda ajándékozza magát ennek az embernek. Hogyan ajándékozza oda? Úgy ajándékozza oda, testvérek, hogy megszólítja Jézus evangéliumával. Azt mondja neki, vedd észre már az én fiamat, akit elküldtem. Ő az én fiam, aki egy velem. Ő is Isten. Valóságos Isten a valóságos Istenből. Vedd észre a fiamat, aki meghalt érted, és aki feltámadt érted, hogy higgyél ő benne, és üdvözüljél, és ragadd meg őt a bizalom által, az ígébe, a hirdetett evangéliumba vetett bizalom által. Ragadd meg, és öleld magadhoz, és fogadd a szívedbe őt. És benne visszakapsz engem, mondja nekünk Isten. Jézusban visszakapsz engem, és én felszámolom az Isten hiányodat. Mi testvérek, ugyanúgy, ahogy a szegény, a porba csúszó, mászó, a szegény meddő, képtelenek megszüntetni az állapotukat, úgy mi is képtelenek vagyunk megszüntetni az Isten hiányt az életünkbe. Nem úgy van, hogy akkor szüntetem meg az Isten hiányt, amikor akarom. Ha valaki C-vitamin hiányba szenved, mondjuk skorbutos, akkor oda megy a szekrényhez, beveszi a C-vitamint, és megszünteti saját magának a C-vitamin hiányt. De az Istennel nem így van, hogy beveszem az Istent egyszer, csak amikor nekem kedvem szottyan hozzá, hanem Istenre szorulunk, aki föl kell, hogy számolja a hiányát az életünkbe. Ő kell, hogy hozzánk jöjjön a maga evangéliumába, Krisztus evangéliumába, az üzenetben. És ő kell, hogy ez iránt hitet teremtsen, hozzon létre a szívünkben, hogy megragadhassuk az Isten üzenetét, és benne a Krisztust, és végre milyen legyen Krisztusban az Isten, a legfőbb jó. Isten kell, hogy ezt elvégezze, de végzi, testvérek. Ő végzi, mert itt olvassuk a Zsoltárban, hogy ő ezt csinálja. Ő kihúzza a porból az oda leesett embert. Ő felemeli a sárból, aki ott van, és megszünteti a meddő meddőségét. Ő ezt csinálja, hogy visszaadja magát az embernek, mint egy aktívan cselekvő Isten, aki felszámolja a szívünkbe, lelkünkbe az ő hiányát. Ha átéltétek, tudjátok, hogy így van. Ha nem éltétek át, majd megtudjátok, hogy így van. Aki átélte, hogy Isten, ez a valaki, aki olyan messze van tőlem, és mégis közel, hogy jól énekli az egyik operánk. Ő ilyen Isten. Dicsérjétek azt az Urat, mondja a Zsoltár, aki fölötte áll a népeknek, a teremtett világnak, a láthatatlan világnak, és a legmagasabb mennyben, a legmagasabb trónon uralkodik, letekintve onnan, mert nem magába feledkezik, nem magát nézi egy tükörbe, hanem nézi, hogy mi történik alatta, és irányítja, és a kezébe tartja az egészet. És törődik még azzal a szegény emberrel is, aki ott van a porban, a sárban, a meddőségben, ott van az Isten nélkül, egymagába, és fölemeli onnan, megszünteti ezt az állapotot. Aki átélte mindezt, ismétlem a Zsoltárnak az első szavait, és ezzel zárjuk le most a gondolatainkat, az dicséri az Urat. Dicsérjétek az Urat, Úrnak szolgái. Dicsérjétek az Úrnak nevét. Áldott legyen az Úr neve, mostantól fogva és örökké. Olvassátok el majd azt a Te Deumot, azt a himnuszt, ami a 4. századból származik, de igazából a gyökerei azok még a mártírok korában nyúlnak vissza. Olvassátok el ezt a Te Deumot, amit leírtam a kis papírra, amit kaptatok a templomba bejövetelnél, és legyen az saját imádságotokká is. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy megállhatunk előtted és hódolhatunk néked. Valljuk azt, hogy a te lényed fölfoghatatlan a számunkra. Ha beszélünk is róla, igazából nem értjük. Túl van a mi értelmi képességünkön a te dicsőséged, fenséged. Nem tudjuk, hogy hogyan végzed azt, amit végzel ebben a világban. Nem látjuk át, ha te működésedet. De mégis szeretnénk meghajolni előtted, és elfogadni azt, amit magadról elmondtál, és amit így rólad tudhatunk, és igazán tudhatunk. Köszönjük néked, hogy te a népek fölött állsz, az egész mindenség fölött állsz, és a láthatatlan világ is egészen a hatalmadban van. És köszönjük, hogy számunkra mérhetetlen hatalommal és igazságossággal és szeretettel vezeted ezt a mindenséget. A kezdettől fogva annak végéig. És köszönjük néked, hogy egyszer ítéletet tartasz fölötte, sőt új eget és új földet teremtesz. Urunk, porszemek vagyunk. El kell ismerjük előtted, hogy mi vagyunk az a szegény, aki benn van a sárban vagy a porban. Mi vagyunk a meddő, akiknek a legnagyobb hiánya az, hogy te hiányzol nekünk. Kérünk téged, hogy töltsd be hiányunkat. Te magad hajolj le hozzánk az evangéliumban, Krisztus szavában, és segíts, hogy hinni tudjunk benne. Hinni tudjunk az evangélium drága üzenetében, hinni tudjunk az abban lévő Krisztusban, és benne visszakaphassunk téged. Végezd ezt el minnyájunk szívébe, lelkében. Köszönjük te néked, hogy te ezt végezted, és végzed a világ végezetéig. Köszönjük néked, hogy dicsérhetünk téged, úgy is, hogy átéltük már ezeket a csodákat. Kérünk, hogy újíts meg bennünket napról napra abban, hogy ne magunknak akarjunk nevet szerezni, hanem te neked. Segíts, hogy ne a magunk nevét akarjuk fényezni mindenáron, hanem a tiédet akarjuk. Hogy bármit teszünk, bármit mondunk, bármit gondolunk, mindaz egyedül a te dicsőségedre legyen. A te neved emelje föl mások előtt is, és önmagunk előtt is. Könyörülj meg rajtunk, hogy meg tudjuk tagadni ezt a bennünk lévő bűnös ösztönt és indulatot, még mindig csak a maga nevét akarja dicsőíteni. Urunk, hadd ne legyen ez így, hadd ne maradjon ez így. Hadd legyünk érted élő és érted égő, érted lángoló emberekké. Köszönjük néked, hogy tanítottál minket ma az igéből, és kérünk, hogy áld meg szívünket. Különösebb kérünk azokért a gyászoló testvéreinkért, akik az elmúlt héten kellett megálljanak kedves szerettük urnája mellett a temetőben. Kérünk téged, hogy a te vigasztaló szereteteddel erősítsd és áld meg őket. Te pótold be az elköltözöttet szívükben, életükben. És te áld meg ennek a családnak minden tagját a te közelségeddel. Köszönjük te néked, hogy rád bízhatjuk a gyerekeinket. Kérünk, hogy munkálkodj szívükben, lelkükben, hogy megtérjenek hozzád kiskorukban. És te benned hívő, téged szerető emberekként, a te törvényed szerint élő emberekként növekedhessenek és élhessenek. Adj erőt a szülőknek, hogy ebben a szellemben nevelhessék a gyerekeiket. És így élhessük meg mindnyájan, akár aktív munkás emberként az életünket, akár nyugdíjas idős emberként. hadd mutassunk mindenhol és mindenkor te reád, dicsőítve és áldva a te nevedet. És még azt kérjük, Urunk, hogy formáld a mi nemzetünket, népünket. Látod, hogy mennyire egy maga körülforgó, magába feledkező, a maga dicsőségét kovácsolgató nép lettünk, akik nem törődünk veled. Könyörülj meg rajtunk, és fordítsd magadra a figyelmünket. Add, hogy feléd tekintsen sok-sok honfitársunk, és a te igazi ismerőid lehessünk, a te szolgáid lehessünk, minél többen. Hiszük, hogy áldás van azokon, akik így élnek. Áldás van azon a népen, amelyik így él. Boldog és eredményes nép lehet. Kérünk, hogy add meg népünknek, hogy feléd forduljon és hozzá térjen. Köszönjük te néked, hogy mindezeket rád bízhatjuk, a meghallgattatás biztos reménységével és tudatával. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy e földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet. Hallgassátok meg a hirdetéseket. Hirdettem a testvéreknek, hogy ma délután 4 órakor a Város Minor nevezetű fiatalokból álló énekkar fog szolgálni közöttünk. 4 órakor tartanak egy koncertet, és úgy is van, ahogy megígértük múlt vasárnap, mert most énekelnének nekünk ízelítőként egy éneket. Egy spirituálét énekelnének. Ha jól tudom, akkor az a címe, hogy Ébresz fel, Uram! Kérünk szeretettel benneteket, hogy... Köszönjük szépen. Tehát délután 4 órakor lesz a koncert. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a testvérek közül is. Holnap délután nyugdíjas kör lesz. Jutka néni szeretettel várja a idősebb testvéreket a megszokott időben és helyen. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő heti alkalmainkat egyébként a szokott időben megtartjuk. A presbiter testvéreket kérném arra, hogy csütörtökön este 7 órakor tartsunk egy presbiteri gyűlést. A presbiter választással kapcsolatba kell összejönnünk és döntenünk. A gyülekezetre annyi tartozik, hogy a mai napon még lehet nálam, vagy Patakfalvi Zsoltnál, illetve Péter barátunknál jelezni azt, hogy ha valakit szeretnének presbiternek, akkor az ő nevét le lehet adni, lehet jelölni. Volt már, aki jelölt, volt, aki nem. Aki még szeretne élni ezzel a lehetőséggel, az még most vasárnap szóljon, hogy ki az, akit megkereshetnénk. Mert csütörtökig választ is kell adni egy ilyen megkeresésre. Tehát presbiter testvéreknek mondom, hogy csütörtökön este 7 órakor egy gyűlést kell tartanunk ebben a vonatkozásban. Hirdetem a testvéreknek az iratterjesztésünket. Ági kéri, hogy aki könyvet szeretne rendelni a karácsonnyal kapcsolatban, az adja le nála a rendelését, feltüntetve a címet, szerzőt, esetleg a kiadót, és ő a jövő héten, illetve az elkövetkező hetekben megy egy keresztény könyvvására, és ott megpróbálja a könyvet megszerezni. Tehát aki szeretne egy speciális könyvet, amit nem lát itt az iratterjesztésünkbe, az nála adja le a speciális rendelését minél előbb. Hirdetem a testvéreknek együttérző szívvel azt, hogy az elmúlt héten halottunk volt. November 11-én 13 órakor a római katolikus temetőben búcsúztunk Pöltöl Zoltán Antaltól, akit 71 esztendős korába szólított el váratlanul családja köréből élet és halál ura. Gyászolja felesége Muráté Judit Ágnes, illetve fiai, lánya és az ő családjaik, unokái, a dédunoka. Urunk vigasztalását és erejét és békességét kívánjuk a gyász napjaiban, heteiben. Hirdetem a testvéreknek, hogy koszorúk készülnek, adventi koszorúk. Hogyha valakinek valami extra kérése van, tehát mondjuk, hogy milyen gyertya legyen rajta, vagy milyen színű legyen, akkor az Incikének szóljon. Inci, egy pillanatra légy szíves fel emelkedni. Ő készíti az adventi koszorúkat, és jövő héten veszük meg még a gyertyákat, tehát ha valakinek van valami extra kívánsága, akkor szóljon, és ő azt elkészíti. Végül hirdetem, hogy jövő vasárnap családi napunk lesz, aminek a programját már megkapták a testvérek. A családi napon azonban lesz egy közös ebéd is, hideg tál lesz, és azt kéri a feleségem, hogy akár nála, akár gondnoknénknál, Ilinél jelentkezzen az, aki szívesen részt venne a hideg tálnak a készítésében. Már eddig van néhány jelentkező, de szükség lenne még, hogy aki vállalkozik valamire, az vagy Zsófinál, vagy Ilinél legyen kedves jelentkezni. Téged már nem állítalak fel, mert mindenki ismer. Készüljünk erre a családi napra is, amit a programból már tudhatnak a testvérek. Szeretettel várjuk az idősebbeket is, az egyedülállókat is, és a fiatalokat, a kisgyerekeseket is. Lesz mindenkinek helye és alkalma beszélgetésre. A Krisztus központú családról szeretnénk beszélni, és ez lenne a témánk, amiről elmélkednénk jövő vasárnap. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Drága testvéreim, a záró énekünket keressük elő. Záró énekünk a 251. dicséretünk. 251. Ennek énekeljük el első 3 és 2 utolsó versét. Tehát 251, első 3 és 2 utolsó versét. Magyarán 5 verset éneklünk az énekből. Első 3 és 2 utolsó, a 7.-8. verset. Utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el. himnuszunkat énekeljük. Áldás békesség!